Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ez a mai igehirdetési alapigénk egy hatalmas szellemi küzdelembe visz minket, amelyiknek volt fizikai küzdelmi része is, Izrael egyik királya és egy prófétának a harcába. Ez Áháb király, mellette Jezabellel, a feleségével, a másik oldalon pedig Illés prófétával. És a mai igehirdetési alapigénk Illésnek életének egy nehéz szakaszáról fog szólni, egy elkeseredett szakaszáról. Ezt hallgassuk most meg, ahogy megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. Amikor Áháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Bersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekedtje bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekedtje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta: kelj fel, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Kedves testvéreim, nagyon szeretem a természettudományokat is, legyen szó akár biológiáról, kémiáról, akár még földrajzról is. És sok minden miatt fontosak ezek a tudományok, de ma csak egy dolgot hagy húzzak alá. Ahogy fejlődnek a tudományok, nem tesznek mást, mint felfedezik azt, amit Isten a világ kezdete óta beleteremtett ebbe a csodálatos világba. Tulajdonképpen letapogatjuk azt, ami már réges-régen itt van. Hogy mondjak két példát: 2004-ben alkották meg az első géntérképet. De ez nem azt jelenti, hogy akkortól vannak az embernek génjei, hiszen Isten beleteremtette már Ádámba, Évába. Ott voltak ezek a gének Ábrahámba, Mózesbe, mindenkibe. És 2004-re jutott el oda az emberiség, hogy észrevette, hogy van itt valami. Vagy ilyen a vérkeringés is. Mindenkinek volt vérkeringése, mert nem élhetett volna. De 1628-ban egy William Harvey nevű ember volt az, aki ezt először úgy leírta orvosi szempontból. És hiszem, hogy nem csak a biológiai életünkben van mindez így, hanem a lelki életünkben is. Számomra a lélektan is egy nagyon hasonló dolog. Sok mindent megértünk ma az ember lelki életéből, egy kicsit talán túl felkapott is lett ez a téma, a viselkedésünkből, de ezek a gondok és azok a megoldások, amiket ma kínálunk rá, ezek nagyon sokszor megtalálhatók a Bibliában is. A Szentírás egy színes tárháza a lelki gondozói attitűdöknek, és ezeknek a tudomány ma csak nagyon sokszor ad egy hangzatos nevet. Kísérés a lelki gondozásban, milyen fontos ez. És közben egy Isidor Baumgartner nevű pszichológus, Pásztorál pszichológia című könyvében erről ír, méghozzá az Emmausi tanítványokon keresztül. És azt mondja, hogy tulajdonképpen az Emmausi tanítványok történetében benne van minden. Benne van az, hogy milyen egy elkeseredett embernek a lélektana, hogyan szűkül be a gondolkodása, hogyan panaszkodik, és egy igazán jó lelki gondozó hogyan tud odaállni a másik mellé, hogyan tudja kísérni, hogyan tudja megtenni azt, hogy nem ráerőlteti az akaratát, meg a gondolatát, hanem hagyja, hogy valahova eljusson. És mit jelent, amikor ez a feloldás megszületik egy embernek a szívébe? Többször említettem, hogy járok a Hittudományi Egyetemre, ahol főleg lelki gondozásról tanulunk, krízisek és traumák feldolgozása, kontextuális lelki gondozás, mentorálás, hivatásgondozás, és amikor ezekről szó van, szinte mindig eszembe jut egy bibliai történet. Eszembe jut egy ember, eszembe jut, hogy az Isten az Ószövetségben hogyan lelki gondozott ilyen helyzetben lévő embereket, vagy Jézus mit tett hasonló helyzetben. Ha megnézzük ebből a szempontból a Szentírást, egy egészen csodálatos könyv. És a mai igénk is ilyen. Bemutatja azt, hogy milyen az igazán depresszióba zuhant, elkeseredett ember, egészen az öngyilkossági gondolatokig jutva, és mit tesz Isten az ilyen helyzetben. És csodálatosan benne van az, hogy ő mit tesz, nem csak Illéssel, hanem mit szeretne tenni velünk is, amikor ilyen helyzetbe kerülünk. A történet azzal kezdődik, ezzel a mondattal, hogy amikor Áháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, akkor ez feltételezi, hogy volt ennek egy előzménye. És igazából ezt a történetet nem mondom, hogy megérteni, de erre a történetre igazán mélyen rácsodálkozni akkor tudunk, ha megértjük az előzményeket. Ha megértjük azt, hogy Illés túl van egy hatalmas nagy sikerem. Hogy Istennek egy annyira bátor és hűséges szolgája volt, hogy azt merte kérni, hogy csapjon le tűz az égből. És nem véletlen, hogy ez volt a próbatétel, hiszen a másik Isten, Baál, a kánaánitáknak az istene, ő pont az esőnek és a villámlásnak volt az istene. És Illés kicsit hazai pályán akarta megverni ezt az Istent, hogy a ti istenetek a nagy villámlás istene, hogy megmutatom, hogy milyen az igazi villámlás, amikor lecsap az égből. És képzeljük el, hogy ez megtörténik. Micsoda óriási erő lehet az egy ember számára, hogy én imádkoztam magához, az élő Istenhez, és ő meghallgatott engem. De azt gondolnánk, hogy innen már följebb sem nagyon lehet menni, de lefele biztos nem, hiszen ez egy akkora csoda. És ezt éli át Illés. És utána a nép is föllelkesül, és 400 Baál papot legyilkolnak. Ugye tudni kell a történethez, hogy Aháb, Izrael királya, egy meglehetősen gyenge kezű uralkodó volt, aki hát pehére egy nagyon erős kezű asszonyt kapott maga mellé, és amiben még különböztek, és ez Jezabelnek volt a pozitívuma, hogy számára fontos volt a hit, és sokkal fontosabb volt az Istenéhez való ragaszkodás, mint Áhábnak. Éppen ezért Jezabel az egész papságát, az egész vallását mind hozta Izraelbe, és egy ilyen missziói térítő munkát folytatott, aminek rettenetes következményei lettek. És ezzel szállt szembe Illés, ezzel az egésszel. És átélte azt, hogy Isten megszabadította az ő népét ezektől a pogány istenektől, vagy ezektől a pogány papoktól, és végre, hogy felszabadulhat egy kicsit a nép, fizikailag és lelkileg is. És Illés sikeres, elégedett, pihenni akar, de hát ugye erre szokták mondani, az ördög nem alszik. Néhány nap, talán 8-10 nappal ezelőtt a csütörtök esti Isten tiszteleten itt prédikáltam arról, hogy amikor Jézust megkísérti az ördög, akkor megvárja, amíg Jézus fáradt lesz, és a fáradtságában az éhségén keresztül kísérti meg a kenyérrel. És akkor arról is szóltam, hogy vigyázzunk, hogy amikor mélyen vagyunk, akkor jön a kísértő, és még inkább lökni akar rajtunk. Ez a mai ige abból a szempontból érdekes, hogy arra is vigyázni kell, amikor az ember nagyon-nagyon a csúcson van. Mert a nagyon elkeseredett állapothoz hasonlóan az ember, amikor nagyon nagy sikereket ér át, akkor is nagyon könnyen támadhatóvá válik. Egy egyszerű példát, nagyon szomorú példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Sokan mai napig nem értik, hogy 2023. október 7-én hogyan történhetett meg az a rettenetes terror támadás Izraelben, hogy egyszerű sárkány repülőkkel bemenve ennyi embert le tudtak gyilkolni. Hát érdemes tudni hozzá, hogy ez éppen Szukkótnak az ünnepén volt, amikor maguk a védelmi szervek is ünnepeltek, kevésbé voltak éberek, és tudatosan ezt használták ki. Tudatosan akkor támadtak, mert tudták, hogy ez van. És a kísértő is tudja, hogy az ember, amikor nagyon magasan van, akkor lazul a fegyelem, a figyelem, és Illésre is rá támad a kísértő. És egy olyan dologgal, ami Illésről korábban lepattant. Jezabel megüzeni, hogy meg foglak ölni. És próbálom elmagyarázni, meg szeretném, ha megértenétek, hogy ott vagyunk egy olyan siker után, hogy velem van az élő Isten, és akkor jön egy nő, azt mondja, megöllek. És egyszer csak megijed. És miért történhetett mindez? És azt gondolom, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk pontosan magyarázni. Utána az elkeseredést és sok mindent igen, de hogy mi történhetett itt, valami miatt nagyon-nagyon megijedt Illés ettől. Ez a következő mondat, hogy Illés megijedt
elindult és elment, hogy mentse az életét. Aztán nem menteni akarta, hanem igazából öngyilkos akart lenni.
Láttam egyszer egy filmet, amiben egy úszó szerepelt, aki minden nap úszott a tengerben vagy az óceánba, és pontosan tudta, hogy meddig úszhat be, ahonnan még lesz ereje visszatérni. És egyszer úgy akart véget vetni az életének, hogy azon jóval túlúszott, és pontosan tudta, hogy odáig elmegy, ha meggondolná is magát, nem fog tudni visszajönni. Sokkal előbb el fog fáradni, be fognak görcsölni a lábai. Illés ugyanezt csinálja, elmegy egy kilométerre be a sivatagba, ott lefekszik, és tudja, hogy annyira el fog gyengülni, hogyha vissza is szeretné jönni, nem fog neki sikerülni. Gondoljuk bele ebbe, mennyire komoly tudatosság van, mennyire eltökélt. És ami igazán szomorítja a helyzetet, az, hogy ez kitalálja az úton. Hiszen nem arról van szó, hogy egyből a sivatagba rohan, hanem elmegy jó messzire, és az egész úton már csak erre tud gondolni, és nincs benne az, hogy de hova megyek én? Hát ennek nincs értelme, hát Isten velem van.
Teljesen beszűkül a látóköre, és meg akar halni. Talán azt érzi, hogy a papok legyilkolásával sem változott meg minden. Talán nem érzi a népben azt a lelkesedést, talán a szolgálatát érzi sikertelennek. Sok minden benne van. És a mai alkalommal én arról szeretnék szólni, hogy mi van akkor, ha mi kerülünk ilyen helyzetbe.
Ha ide vesszük az Isten tisztelet kezdetét, amikor beléptünk a templomba, és ránéztünk a hét igéjére, akkor borzasztóan elkeseredhetünk. Mert Jézus nekem nagyon markáns szava volt előttünk, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek szerint Illésnek itt a vég. Ezek szerint Illésnek más nincs, mint hogy kap egy nagy dörgedelmet, mert ő aztán tényleg az eke szarvára tekint, tette a kezét, és annyira hátrafordult, hogy azt még nézni is rossz volt. És valóban Jézus elvárja ezt az embertől, de én azt gondolom, hogy az egy olyan tudatos szembeállásról beszél Jézus, amikor az ember tudatosan szembefordul Isten igéjével. És valóban kell ez a biztatás is, hogy ne játszunk ezzel. De ha megnézzük a Bibliát, Ó és Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy amikor valakit az vitt a szolgálat elhagyására, hogy egyszerűen fájt neki valami a szolgálatába, vagy kiégett, vagy elkeseredett, akkor azért Isten adott újabb lehetőséget. És sokakra gondolhatunk így, majd erről szó lesz. És nem az a baj, és hagyj erősítsek ezzel mindenkit, nem az a baj, ha ma rosszabb kedved, mint az időjárás. Vagy holnap rosszabb lesz. Nem az a baj, hogyha elkeseredsz és Istennel vitatkozol, perelsz, mert elvesztettél valakit, vagy valami nehézség történt az életedbe. Illés ember volt. Ezt maga Jakab hangsúlyozza, Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. De amikor buzgón imádkozott, azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Illés egy ember volt. De amikor Istenre nézett, akkor ilyen csodákat tett. Amikor pedig nem, akkor összezuhant az élete. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez az első kérdés, hogy a nehézségekben kire hallgatsz. Amikor azt érzed, hogy az életed összezuhant, amikor depressziós vagy, vagy nehéz gondolataid vannak, kire hallgatsz? Illés korábban azért volt sikeres, mert Istenre hallgatott. A Kármel hegyén ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy Isten Izraelben. Én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsolatodra tettem. Azért volt sikeres, mert hallgatott Istenre, meghallotta Isten parancsolatait, és így tudott erős maradni a nehéz helyzetben is. És most Illés pont azt érzi, hogy Isten nincs vele. Elkezd olyan hangokra hallgatni, amik ezt erősítik fel az életében. És bejön egy szakadás az Isten kapcsolatába. Valami egészen másra figyel, és nem veszik komolyan azt, hogy Isten ígéretei azok visszavonhatatlanok. És aki eddig elkísérte őt, az ezután is vele lesz. Aki megadta ezt a győzelmet, az megvédi őt Jezabeltől is. És megvédi őt az éhségtől, és nagyon-nagyon sok mindenről, hogy Illés ezt előtte és utána megtapasztalta. Tehát ne engedjük, hogy olyan kérdések jöjjenek elő az életünkbe, hogy olyan dolgokra hallgassunk a kísértő szavára, aki kétségbe akarja vonni azt, hogy a nehézségben ott van-e velünk az Isten. És ehhez kapcsolódik a második kérdés,
mire nézel a gondok között, és ez nagyon kapcsolódik a mai vasárnaphoz, hiszen ókuli vasárnapja van, a szemek vasárnapja, és nem mindegy, hogy mire nézünk. Az, hogy Illés mire nézett, az ebben a két szóban benne van, mentse az életét. Illés megijedt, elindult, és elment, hogy mentse az életét. Elkezdett saját magára tekinteni, hogy én hogy védem meg a saját életemet, én hogy mászok ki ebből az egészből, és amikor arra jött rá, hogy ez reménytelen, nem fog menni, akkor elkeseredett. És nem az Úrra nézett. Egyszerre két szolgálatra készültem, hogy így fogalmazzak. Az egyik ez az igehirdetés volt, másik pedig az evangélikus élet húsvéti számába kértek meg, hogy írjak az égtájoló rovatba. Talán nem nagy baj, ha ebből néhány mondatot elmondok így előre. Ott arról írok, amikor az asszonyok egy hasonló helyzetben vannak. Megérkeznek a sírhoz, látnak valamit, és mi történik utána? Ezt írtam. Az üres sírt felfedező asszonyok egyetlen hatalmas hibát követtek el. Az átélt csoda ellenére nem változott meg az orientációjuk. Látták az üres sírt, de nem értették meg, hogy Jézus feltámadása mindent megváltoztatott. Úgy álltak a sírnál, úgy gondolkoztak, mintha semmi nem történt volna. Illés is, mintha az előtte lévő történet ott se lett volna. És magára néz, lefelé néz. Elkeseredik. És sokszor éli át ezt a ember, és sokszor élheti át. E dolgot felejtett el, amit még Carl Gustav Jung is, a híres pszichológus is fontosnak tartott, és most nem fogom latinul, ő latinul felírta az ajtaja felé ezt a néhány szót. Hívjuk vagy sem, Isten jelen van. Ez, amit nem hiszel, itt már Illés, hogy Isten jelen van ebben a nehéz helyzetben. És mennyivel más a 121. Zsoltár, amikor egy nehéz helyzetben lévő ember a tekintetét nem a nehézségekre, a gondokra emeli, hanem felfelé. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? A segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi lelkedet. Megőriz az Úr jártadba, keltedbe, most és mindörökké. Nem arról szól a Zsoltáros, hogy aki az Úrral jár, nem lesz gond az életébe, hanem át tud menni a gondokon, mert megőrzi őt az Isten. És jön a harmadik kérdés azután, hogy kire hallgatsz, kire nézel, és ez így szól, hogy mit imádkozol életed pusztájában. Mert tulajdonképpen mindenki imádkozik, akár megfogalmazza, akár nem. Illés imádkozik, hiszen ez az Istennel való párbeszéd, amit elmond, ez egy imádság. Mi az imádság a tartalma? Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Milyen imádság ez? Milyen elkeserítő imádság ez? És hadd hozzak ide ellenpéldaként egy másik prófétát, akinek szintén sok rossz dolog volt az életében, az elején meg a végén, hogy középen azért voltak jó dolgok is, most a közepéről szeretnék szólni. És ez nem más, mint Jónás. Azért a pusztában lévő létet össze lehet hasonlítani a cethal gyomrába való mélységhez, és amikor egy nehéz helyzetben a cethal mélyéből is túllát a cethalnak a gyomrán, és fölfele tud tekinteni, és azt mondja Jónás, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségre, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepére, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár folyódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Azt, hogy mit imádkozunk, ez egyedül tőlünk függ. Meggyőződésem az, hogy a bajban az imádságunk tartalma csak tőlünk függ, pontosabban a szívünk állapotától. Átadhatjuk magunkat a panasznak és a kétségbeesésnek, de szabadok vagyunk arra is, hogy az imádságunkban erőt kérjünk, védelmet kérjünk, elmondjuk nehézségünket, és ne feladjuk az egészet. Záró énekként egy nagyon jól ismert énekünket fogjuk énekelni. mennyire ideillik ez a sora, figyeljük nagyon. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj. Míg ő hord karjain, hűmestered, elhagynak emberek, ahogy illést is. Mit árt, ha ő veled? Töröl le könnyedet, Jézus szeret.
Van veszély, nyomorúság az életben, persze. Kétségbe eshetünk, természetesen. Lehetnek talán rossz gondolataink is, természetesen. De nem mindegy ilyenkor, kire nézünk, kire hallgatunk, kihez imádkozunk, és mit imádkozunk. De azt mondjuk-e, hogy Uram, itt vagyok, tehetetlen vagyok, és elkeseredett vagyok. De tudom, hogy Te nem hagysz el engem, mert az élet száz veszély, de én lelkem mégse félj, mert ő a karjain hord engem.
Ez az, ami nagyon fontos, és egy dolgot hadd helyezek még a szívetekre, mielőtt még néhány pozitív dolgot mondanék. Az az, hogy nincs nagyobb erő az ember életébe, mint a megharcolt harcaiba való győzelem.
Ez a teológián az egyik tanár így fogalmazta meg, hogy a mi erőnk a sebeinkben van. És ez nekem nagyon tetszik ez a mondat. Nem azt jelenti, hogy jó, ha vannak sebeink, de a sebeink megharcolása, a küzdelmeink erőt adnak. Beszélgettem egy lelkész testvéremmel, akit a teológia idején egy óriási nagy trauma ért, és elmondta, hogy addig, amíg ez nem érte őt, olyan bizonytalan volt, hogy lelkész akar-e lenni. De utána biztossá vált. Borzasztó, fájdalmas nehézség volt ez az életébe. De az erősítette őt ebből a szempontból. És megerősítette az Isten kapcsolatát. Minden fájdalmon túl. És nézzük meg, mi történik Illéssel. Amikor ebből az elkeseredett helyzetből kiemelkedik, még a Biblia is milyen szépen leír, hogy olyan erőre kap, hogy 40 nap és 40 éjjel megy. Nem hiszem, hogy csak egyetlen kenyérnek, meg lángosnak, vagy egy korsó víznek az erejével, hanem annak a Szentléleknek az erejével, aki újjászülte őt. És újra elindul. És itt hadd mondjak valami nagyon-nagyon fontos dolgot. Azzal kezdtem, hogy a Bibliából tanulhatjuk Isten lelki gondozását. És nagyon érdekes, hogy Isten mennyire ismer minket. Ugye Illés egy kemény határozott fazon volt, hogy ezt a szót használjam azért. Azt gondolnánk, hogy ide egy olyan lelki gondozói alkat kell, aki oda megy, mint egy boxolóhoz az edző, benyom neki kettőt, na gyerünk, kapd össze magad, édes fiam. És közben Isten tudja, hogy Illésnek a keménysége mellett arra van szüksége, hogy valahogy nagyon cselíden, nagyon szelíden szólítsa meg. Ott fekszik elkeseredve, elküldi az ő angyalát, és ezt olvassuk, hogy az angyal megérintette őt. És nem olvasta a fejére a bűneit, nem azt mondta, hogy Isten azért küldött, hogy a fejedre olvassa ezt az egészet. Nem a dörgedelmes isteni hang szólal meg, hanem megérinti őt, és átéli Istennek a szeretetét. És elindul 40 nappal később, ott a Hóreb hegyén, újra mi történik? Nem a villámlásban, nem a mennydörgésbe találkozik Istennel, hanem egy szelíd csendes hangban, egy szelíd csendes fuvallatban. És hiszem, hogy Isten így gondozza a mi lelkünket. És az egész történetben Isten dönt. Azt mondja, hogy Illés, te nem halhatsz meg. Én megértem, hogy elkeseredtél, de van még feladatod. Megérinti és megelégíti a szívét. Mennyire finom és mennyire csendes ez a mozdulat. Régen Illést hollók táplálták, most angyalok, hamarosan pedig egy szelíd látszellőbe fog az Istennel találkozni. És Isten ezután nem mondja azt, hogy hát most egy kicsit ilyen csökkentett üzemmódban vagy Illés, olyan nagy feladatot nem bízok rád, hanem azt mondja, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Nagyon szeretem ezt a kifejezést sokszor átérezni, hogy erőm felett való út áll előttem. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Ugye Isten nagy feladatot ad. Ez olyan, mint amikor a tanítványok ott vannak elkeseredve, Jézus megjelenik, és hát ad nekik egy idézőjelbe kis feladatot, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Kész. De kapnak erőt is, Isten szent lelke velük megy. Illésnek az élete teljesen megváltozik. És Isten pont ezt szeretné a mi életünkben is. És ha már említettem ezt a lelkigondozói könyvet, hadd olvassak fel egy bekezdést ebből. Ez így szól, akinek az Úr megjelent, annak számára minden megváltozik. Az felkerekedik, de nem dönti ki a világot sarkaiból, hanem visszatér oda, ahonnan érkezett. Imár legyőzött szomorúságának eredeti helyére, hétköznapjaihoz, munkájához, persze jelentősen más emberként. Azokkal tart, akiknek az övéhez hasonló tapasztalatuk volt. Megjelent nekik az Úr.
Velük együtt gyűlik össze egy elbeszélő közösségbe, az egyházba, és nem lesz rest elmondani, hogyan vált láthatóvá a feltámadottnak köszönhetően. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy visszatér szomorúságának eredeti helyére, visszatér az életbe, de már jelentősen más emberként. Ha vannak ilyen küzdelmeink, akkor Isten így szeretné, hogy meg tudjuk harcolni, hogy kész mindent megtenni, csak legyenek jók a kérdéseink, az imádságaink, legyünk őszinték, és ha ezt átéltük, akkor merjük másnak elmondani, hogy Isten hogyan erősített meg minket. És tényleg ez a történet nagyon párhuzamba van az emmausi tanítványok történetével, akik visszamennek az övéikhez, és elmondják, hogy mi történt. Isten így szeretne minket egyrészt megerősíteni, meggyógyítani, és így szeretne minket elküldeni másokhoz is. Pszichológiai ismeretekkel kezdtem, de van-e nagyobb lelki gondozó annál, aki a lelkünket adta? Ő pontosan tudja, hogyan kell vigyázni ránk, vezetni minket, nekünk tőle kell ezt meghallanunk, megértenünk és megtanulnunk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, sokféle út van a Bibliában, ma az illési utat jártuk végig, amelyik a mi útunk is. Lehet, hogy most megrendült hittel megyünk Beerseba és a puszta felé, és szeretnél minket megállítani. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a pusztában fekve töltjük az életünket, és már nincs edvünk semmihez, vagy talán éppen megújult erővel megyünk a Hóreb hegye felé. Te tudod, hol vagyunk, Istenünk, mi egyet tudhatunk biztosan, hogy Te mindegyik részén az útnak velünk vagy. Ott vagy, amikor elkeseredettek vagyunk, és ott vagy, amikor örömmel megyünk vissza. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, tudjunk jól kérdezni, jól imádkozni, és a tőled kapott jó tanácsokat megfogadni. És elsősorban befogadni a te szent lelked erejét, befogadni azt a szent lelket, aki meg tud minket újítani. És nem is arra szeretne minket most vezetni, hogy 40 napig menjünk étlen szomjan, hanem talán más utakon, másféle erővel. Tényleg téged kérünk, hogy itt tudjunk hallgatni rá. Amen.